So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig Szelecki Ádámot, az M4 Sport riporterét köszönhetem. Szerbusz Ádám!
Én meg a Szelecki Ádám vagyok, a Stadler Zsoltnak a barátja.
Szervusz Ádám, köszönöm szépen.
Sziasztok.
Hát először is nagyon szépen köszönöm, hogy ismét van lehetőségünk egymással beszélgetni, de mielőtt belevágunk ebbe a beszélgetésbe, nagyon szeretnék megkérni mindenkit, hogy gyorsan iratkozzatok föl a csatornánkra, akár a Google Podcaston, az iTunes-on, a Deezeren, az Amazon Music-on, és még rettenetesen sok helyen hallgattok minket, hiszen nem csak erre az adásra fogtok majd, a következő adásra fogtok kapni majd ugye értesítést, hanem a korábbiakat is vissza tudjátok hallgatni, mint például azokat, amiket például Ádámmal pár hónappal ezelőtt, talán még a szezon kezdete elején, már nem is emlékszem, hogy akkor tettünk egy beszélgetést.
Hát meg beszélgettünk Bakuból is.
Ja igen, Baku, igen. Az például az zseniális volt, és hogy ha már Bakut említed, akkor ugye Bakutól egészen ugye eljutottunk most ugye Kanadáig, azért eltelt azóta egy pár futam, egészen konkrétan, hogyha jól számolom, akkor 4 futam vagy 5, és az a lényeg, hogy azóta nagyon sokat nem változott a Forma 1 világa, mert Bakuig is azért igencsak kinemagaslott a Red Bull a mezőnyből, illetőleg továbbra is mocskosul kinemagaslik a mezőnyből a Red Bull, tehát konkrétan most azt lehet mondani, hogy a Red Bull vette át a Mercedes szerepét a Forma 1-en belül, de eddig azért neked ettől függetlenül leszámítva, hogy tetszik a szezon?
Nekem nincs bajom a szezonnal, lehet, hogy azért, mert az én utazó riporteri munkásságom jelentős része, hát gyakorlatilag 100%-a Mercedes dominanciában telt.
Hozzá vagy szokva a dominanciához?
Hozzá vagyok szokva a dominanciához, igen, tehát hogy ez a része engem személy szerint egyáltalán nem zavar. De el kell ismerni, hogy igaz, amit mondasz. Tehát, hogy Max Verstappen és a Red Bull úgy dominálta le a Forma 1-et, hogy gyakorlatilag még a Mercedes sem. Tehát én próbáltam visszagondolni, hogy mikor volt olyan fajta előnye egy csapatnak, mint amilyen a Red Bullnak van most, és azért talán a 2016-os év a Mercinél volt egy ilyen, de nagyon sokan azt gondolják, és én is ebbe az irányba húzok, hogy a Red Bull most sokkal dominánsabb, mint a Mercedes bármelyik évben volt.
Én abszolút így gondolom, sőt, még talán egyszer még 2002-ben, vagy talán 2004-ben volt ilyen rettenetes nyomasztó fölény, igaz, akkor Michael Schumacher vezette a Ferrarit, majd megpróbálom majd előkeresni valahol, én félretettem azt a képet, hogy azt a szezont azt végül is hogyan kezdte, és hogyan fejezte be igazából a Ferrari, mert abban az évben Michael Schumacher az egy dolog, hogy hülyére nyerte magát, hanem az, hogy minden egyes versenyt a dobogón fejezett be, és most egyelőre úgy tűnik, hogy most valami hasonló ismétlődhet meg, de mielőtt inkább rámennénk ezekre a kvázi commerce dolgokra, ismersz nagyon jól, illetőleg a hallgatók is tudják, hogy akik rendszeres hallgatói a műsorunknak, hogy én általában igyekszek mindig a dolgok háta mögé nézni, és igyekszem megvizsgálni a hátteret, és hogyha már a hátteret vizsgáljuk, azt szeretném megkérdezni, hogy milyen a hangulat a Red Bullnál, hogy tényleg annyira magabiztosak, és mint amilyennek látszanak, vagy azt csinálják, amit a Mercedes is csinált, amit utólag egyébként Toto Wolff is elismert, hogy igazából nem győzték rejtegetni a teljesítményüket, mert olyan szinten kimagaslottak mezőnyből, 2014-ről beszélünk konkrétan, hogy attól féltek, hogyha ennyire kimagaslanak, akkor gyorsan hoznak egy olyan szabálymódosítást, hogy a többieket megkérik, hogy gyerekek, ha önerőből nem tudjátok elérni a többieket, ami azért valljuk be őszintén azért valahol egy minőségi kritika a többi csapatra nézve, mert nem a Red Bull hibája az, hogy ennyire dominál, hanem az, hogy a többiek nem képesek felnőni a feladathoz, véleményem szerint, hogy nehogy hozzanak egy olyan döntést, amivel a többieket egy picikét úgy alányulnak a hónuk alá, hogy gyerekek, álljatok föl, az egy picikét tessék már közelebb menni, mert ez így baromira unalmas lesz.
A Red Bullnál csodálatos a hangulat, ne felejtsük el, hogy egy Mercedes dominanciányi időszakon vannak túl, ahol semmi más nem csináltak, csak megpróbálták utolérni a Mercedes-t, és ez sikerült nekik, és most dominálják őket. Azt gondolom, hogy a Red Bullnál most ez így a mézes hetek kategória. Tehát ők nagyon élvezik ezt az állapotot, és ők nagyon örülnek ennek az állapotnak. Szerintem nem foglalkoznak még azzal nagyon, hogy megpróbálják elhitetni a világgal, hogy azért ők annyira nem dominálnak. Szerintem a Red Bull pont az a csapat egyébként, Christian Hornerrel és Helmut Markoval, pont az a csapat, aki, hogyha nagyon dominálnak, akkor kiállnak vigyorogva, és azt mondják, hogy nagyon dominálunk. Még akkor is, hogyha egy-két interjúban ezt nyilván megpróbálják egy kicsit árnyalni, finomítani, azért ők minden tettükben, mozdulatukban, viselkedésükben jelzik azt, hogy nagy gyerekek, hát szóval azért tudjuk, hogy idén ki a király. Tehát ilyen jellegű baja nincsen a Red Bullnak, nyilvánvalóan hosszú távon ebből lehet gond. De én nem gondolom egyébként, hogy például Stefano Domenicali még idén ezzel foglalkozik. Ezt az idejévet szerintem így leuralja a Red Bull, és hogyha jövőre is ugyanígy leuralja a Red Bull az évet, na akkor azért el tudok képzelni egy-két vészharangongatást. És a hangulat csodálatos a Red Bullnél, hiszen hosszú évek óta vártak erre az időszakra, amit most élnek.
Én igazából arra próbálnám kihegyezni most a következő kérdésemet, hogy ami számomra nagyon-nagyon beszédes volt, hogy az első versenyeken nem tudom, hogy mennyire jött át az, hogy Max Verstappen, amikor éppen nem volt nyerő pozícióban, hanem nagyon megszorongatta őt a csapattársa Sergio Perez, és mondjuk esetlegesen az első versenyeken azért hát azért gyakran előtte is végzett, hiszen nem volt véletlen az, hogy a rettenetesen kicsi volt a különbség egészen Miami-ig a kettő pilóta között, hogy én azt véltem, és azt próbáltam átgondolni a háttérbe, hogy az egy dolog, hogy most a Red Bull magasan kiemelkedik a mezőnyből, de azért tudjuk ugye, hogy ők nekik van egy büntetésük, hogy ők kevesebbet is fejleszthettek erre az évre, kevesebb időt szánhattak rá az autónak a tervezésére, finomítására, fejlesztésére, illetőleg most ugye megint újra számolták az állások után a rendelkezésre álló időt, és megint elvettek a Red Bulltól, és például a legtöbb időt mondjuk pont az Alfa Tauri kapta, tök mindegy. Tehát én azt gondoltam, hogy a Verstappen azért ideges, mert tudja azt, hogy a többiek előbb-utóbb utol fogják érni őket, és hogyha egymástól veszik el a pontokat, akkor nehogy a végén még pofára essenek, és akár járatnak úgy, mint a Brown GP, hogy lehet, hogy az évad elején rendkívül kiemelkednek a mezőnyből, de ugye a Brown GP-nek akkor nem volt pénze fejleszteni, és így viszont a Vettel az év végére a Red Bull-lal oda tudott érni, és nagyon meg tudta izzasztani az év végén a Jenson Buttont, aki azért a végén azért csak behúzta, és lehet, hogy ez a kép lebeg előttük, és ezért lehet ideges a Max Verstappen.
Lehetséges, hogy igazad van, de ez csak az első három futamon volt jellemző, vagy négy futamon, viszont azóta ezek a srácok olyan kiegyensúlyozottak, mint még soha senki.
Hát ez így
Max Verstappennel az élen. Tehát ez annyira igaz volt, hogy én meg is kérdeztem tőle, pont Bakuban kérdeztem meg, hogy nem ennyire, tehát amik ott ugye második lett, és konkrétan ezt a kérdést tettem fel neki, hogy ilyen nyugodt második helyezést még a büdös életben nem láttam tőle, hogy ennyire boldog és kiegyensúlyozottan viseld azt, hogy második vagy. Mi történt. És erre azt mondta, hogy semmi, ennyi volt a kocsiban, és kész, hogy elhesegette a valódi kérdést, de az egy nagyon gyanús pillanat volt. Tehát olyan érzésem volt, mint hogyha ott megtudott volna valamit a jövővel kapcsolatban, ami nagyon megnyugtatta. Na most, hogy ez az autóval kapcsolatos technikai bármi, vagy Perez szerződésével kapcsolatos tartalmi bármi, ezt nem fogjuk soha megtudni, de szerintem Bakuban volt egy olyan pont, amikor Verstappen egyszerűen fogta, és megértette, hogy ezzel az évvel már neki nem kell törődnie ilyen tekintetben.
Ha már kiejtetted a szádon a Pereznek a nevét, akkor viszont egy picikét akkor a háttérből való vizsgálás tovább folytatva, ugye a Perez egészen ugye Bakuig bizony fel tudott érni a Verstappennek a szintjére, és már megpedzegetett kifele olyan nyilatkozatokat, hogy hát itt akár ugye a VB is benne van ebbe a pakliba, és ugye nagyon szeretné. És akkor utána jött ugye egymás után három futam, ahol tulajdonképpen nem tudok szebben fogalmazni, nagyjából tökönlötte saját magát, és pont az elmúlt futam, és az első tökönlövés után, akkor már azért a Helmut Marko, aki azért valljuk be őszintén, tehát csapatépítési képességei, már mint az emberi oldaláról nézve, hát hogy mondjam neked, tehát rideg tömör tud lenni az öreg, és ugye arról van szó, hogy motiválni kéne valakit, aki mondjuk éppen motiválásra szorul, hát azt mondjuk azt eléggé hidegen, jegesen szembesíteni tudja a valósággal, hogy hát figyelj öreg, amit te mondasz, ahhoz még nagyon csúnyán föl kéne nőnöd. És ugye már akkor a Helmut Márko elmondta, hogy tehát azért most a VB címet azért most ne arra fókuszáljunk, ami egy teljes évet lefed, hanem inkább a következő versenyre kéne akkor fókuszálnunk. És utána most jött három verseny, ahogy mondtam, tökön szúrta saját magát a szerencsétlen Perez, és pont a kanadai verseny után, ezt pont tegnap írtátok, hát citálnék belőle egy bejegyzést a Márkótól, ahogy ti írtátok. A kérdés, hogy elég jó-e, nem merült fel nálunk. Max mindig jobb lesz, és nekünk egy másik kérdést kell feltennünk, ki lenne az alternatíva? Van bárki, aki jelenleg kihívója tud lenni Maxnak? Én őszintén szólva senkit nem látok. Szóval azért ezek elég erős dolgok. A kicsi Perezről te mit látszott bent? Tehát, hogy ezt ő vajon hogy tudja elviselni azt, hogyha kifele ez jön? Mert azért tegyük hozzá, tehát kifele, azt te is mondtad a korábbi beszélgetéseinkbe, hogy azért kifele rettenetesen el tudják rejteni a háttérben folyó dolgokat.
Persze. Így kicsi Perez tényleg elhitte az év elején, hogy ő itt pariban tud lenni, de nem tud pariban lenni Max Verstappennel, és szerintem ezt így most kezdi megérteni. Hozzáteszem, hogy ez azért ebben voltak Perez hibái is benne masszívan.
Nyilván.
Tehát, hogy itt most nem az történt, hogy ugyanazokra a feltételekkel elkezdtek egymással versenyezni, és akkor Verstappen mindig a földön öngötte Perezre, azért Monacóban is oda csapta az autót, tehát azért voltak ilyen jellegű problémák. Senki nem gondolhatta komolyan, hogy Max Verstappen ennél a csapatnál valaki igazán megtámadhatja. Hiszen a Red Bull teljes kommunikációja arra épül, hogy Max Verstappen a csoda gyerek. Tehát, hogyha ezt a csoda gyereket jönne a Checo Perez, aki nem tudom, hogy 6000 éve van a Forma 1-ben, és szépen fogná és elgyepálná egy évvel később, akkor ez az egész úgy, ahogy van, nagyon-nagyon-nagyon sérülne. Úgyhogy ezt a Red Bull eleve nem engedheti meg magának, hogy ez megtörténjen. Így kezdődik a sztori. A másik, hogyha mindenfajta ilyen, hát hogy mondjam, okoskodó fotel szakértői dolgot félreteszünk, akkor is azt tudom mondani, hogy mindenkinek észre kell venni, hogy tényleg Max Verstappen egy kivételes tehetség, és Checo Perez pedig nem az. Checo egy nagyon ügyes versenyző, nyilván a világ élvonalában van, és egy nagyon szerencsés szerződése volt, ahogy oda kerülhetett. Ne felejtsük el, hogy Checo Perez majdnem kiesett a Forma 1-ből 3 évvel ezelőtt.
Igen.
Tehát, hogy Checo Perez megmentette a Red Bull, de nem szabad elhinni. Tehát, hogy pontosan ugyanolyan a szerepe Checo Pereznek Max Verstappen mellett, mint Eddie Irvine-nak volt Michael Schumacher mellett.
Vagy Rubens Barrichello például.
Vagy Rubens Barrichellónak volt, így van, kell, hogy legyen egy második pilóta, aki alanyi jogon nagyon jó, de hát nem lesz ez a világklasszis, mint az egyes számú pilóta. Checo Perez egyesetben tud világbajnok lenni, ha Max Verstappen eltöri a lábát.
Ebben az esetben ilyenkor mindig, amikor Méhes Károly az állandó szakértőnkkel szoktunk erről filozofálni, én mindig azért meg szoktam említeni, hogy amit az előbb elmeséltél, annak a tekintetében viszont érdemes megvizsgálnunk Nico Rosberg 2016-os világbajnoki címét, hiszen neki sem volt könnyebb dolga, mert egy olyan csapattársa volt, mint Lewis Hamilton, aki egy centivel sem ügyetlenebb és tehetségtelenebb, mint a Max Verstappen.
És... abszolút, abszolút, de egyébként ezzel több ponton egyébként vitatkoznék, még ha népszerűtlen is. Az egyik az, hogy a Mercedesnél jobban elengedték a két pilótát sokkal.
Az kétségtelen, hogy nekik megadták a lehetőséget, hogy figyeljetek, srácok, mehettek egymás ellen.
Így van. Tehát a Mercedesnél jobban elengedték a pilótákat sokkal, ott reális esély volt rá, hogy meg lehet venni Lewis Hamiltont. Ugye ne felejtsük el, hogy Nico Rosberg annyira sok mindent megtett, hogy a combiában az izmot elsorvasztotta, hogy annyival is könnyebb legyen az autó, és azzal a fél tized másodpercet is gyorsabb legyen nála. Tehát abban az évben Nico Rosberg mindent feltett arra a győzelemre, és az, hogy megcsinálta, onnantól kezdve meglehetősen borítékolható volt, hogy vissza is vonul. A Checo Perez és Max Verstappen között a tudásbeli különbség, azt gondolom, hogy nagyobb, mint Nico Rosberg és Lewis Hamilton között volt. Tehát Nico Rosberg egy olyan versenyző volt, aki mindig megkapta kritikának ezt a apuci aranykanállal született gyereke, Monakóban nőtt fel, neki aztán csak megszületni volt nehéz, stb. De azért vegyük észre, hogy Nico Rosberg azért nagyon-nagyon-nagyon jó versenyző volt. Nagyon-nagyon jó versenyző volt. Jobb versenyző volt, mint az apja, én azt gondolom. És hogy azért az igen, az egy másik párbaj volt. A mostani Forma 1-es állapotokat, ha nézzük, akkor ha összehasonlítjuk, hogy Lewis Hamilton-t és Max Verstappen-t, Verstappennek van egy helyzeti előnye, amit nem konvertálnák rögtön tudásbeli fölényre, tehát nem mondanám azt, hogy Max Verstappen jobb autóversenyző, mint Lewis Hamilton, viszont Max Verstappennek most jobbak a kártyái sokkal, és ezekben a kártyákban ott van a kora, hogy mennyivel fiatalabb Lewis Hamiltonnál, és ott van az a fajta versenyzői mentalitás, és versenyzői neveltetés, amit Verstappen megkapott, Hamilton viszont nem. És erre a legjobb példa ugye az a bizonyos előzés az utolsó futamon, az utolsó körben, ami Verstappen első világbajnoki címét hozta, hogy ott egy olyan ponton előzte meg Lewis Hamiltont, ahol Lewis Hamilton nem számított előzése. És hogy, ha ezt kivetítjük így a két versenyzőre, akkor egy ilyenfajta úgymond unorthodox vezetési stílus előnye van Verstappennek Hamiltonnal szemben.
Ilyen helyzetben Daniel Ricciardo már dörzsöli a tenyerét?
Nem hiszem. Én elmondom őszintén, én nem tudom elképzelni, hogy Daniel Ricciardo legyen az a karakter, aki visszaugrik a Red Bullhoz, és nagyon tök jó lesz. Tehát, hogy szerintem Ricciardónak azért már kifelé áll az ászló, és mondom ezt úgy, hogy én nagyon szeretem, és nagyon örülnék, ha még 10 évig a Forma 1-ben lenne. De meg ne kérdezni, akkor ki jöjjön a helyére.
Na, épp ezt akartam neked mondani, hogy én viszont, amit én látok, hogy Daniel Ricciardo ott van, dörzsöli a tenyerét, de ha viszont megnézzük a Red Bullon kívül a testvércsapatot is, ugye az Alfa Taurit, akkor ott van például egy Nyck de Vries, és nagyon-nagyon nem jó a srác, és ugye hát azért azt tudjuk, hogy a Red Bullnál nem sokat szaroznak azzal, hogyha valaki nem hozza a tőle elvárt eredményeket és a tőle elvárt formát, hiszen megváltak egy Pierre Gaslytól évközben, megváltak ugye az Albontól, és én most már azt se tartom kizártnak, hogyha de Vries, és már kapott is egyébként a Helmut Márkótól egy médián keresztüli nyilatkozatot, hogy öreg, vagy összeszeded magadat, vagy itt csere lesz, és én például Daniel Ricciardot látom esélyesnek arra, hogy ha már ott van a Red Bullnál, és ugrásra kész a srác, hogy akkor esetleg egy de Vries, és akkor onnantól, hogyha még mindig problémák vannak a Perezzel teljesítmény fronton, akkor akár még oda is beugorhat.
Hát Daniel Ricciardo lenne a legegyszerűbb megoldás, fogalmazunk inkább így. Tehát Daniel Ricciardo lenne a legegyszerűbb megoldás a Red Bullnak, oda kell nyúlni, és akkor ott van. Daniel Ricciardónak megvan a tapasztalata, megvan a tudása, tudja kezelni a sajtót. Tehát Daniel Ricciardóban nincs sok meló. Ő tipikusan, ahogyan a Norbert Haug mondta, ő az a versenyző, aki mint egy izzót becsavarsz, és akkor világít, és akkor megy. De persze felmerül a kérdés, hogy ez így mind oké és jó, de hogy az a baj, hogy ez a kérdés egyébként sokkal távolabb mutat.
Na, ezért szeretem a háttérből megvizsgálni a dolgokat.
Igen, tehát sokkal távolabb mutat ez a kérdés, mint az, hogy ki legyen a csapattársa Max Verstappennek. Mert úgy, nézzük meg az új pilóta szemszögéből. Ki akar Max Verstappen mellé beülni versenyzőnek? Hát senki. Tehát, hogy mivel ha valaki beül Verstappen mellé, akkor gyakorlatilag az a halálos ítélete. Ezért nagyon át kell gondolni, hogy ki az, akinek még így is megéri oda beülni. Vagy egy olyan versenyzőt kell oda beültetni, aki fel tudja venni a harcot Max Verstappennel, és ebben tényleg van potenciál. Na most ez meg a következő kérdés, hogy kedves Zsolt, mondj már nekem valakit a mezőnyben, aki fel tudja venni Max Verstappennel a versenyt, és egy potenciális újabb világbajnok lehet belőle idővel. Mert egyébként ne legyenek illúziónk, Verstappen felett is eljár majd az idő, és elkezd majd a Red Bull megint tovább gondolkodni, és keresni a következő embert. Lehet, hogy nem 3 év múlva lesz, lehet, hogy nem 5 év múlva lesz, mert még fiatal Verstappen, de eljön a pillanat, amikor elkezdik keresni az utódját. Tehát az a kérdés, hogy most, amikor még nem keresik az utódot, mégis kinek kéne oda beülni, és ki az, aki örömmel ülne oda be?
Hát szerintem van választék, mert ezt már korábban is mondtam, hogy én azt gondolom, hogy egy olyan aranykorban vagyunk most, ahol rengeteg fiatal tehetség van, és mind szét vannak szórva a top csapatok között. Ugye George Russell, ahogy mondtad, már oda van készítve, hogy ő fogja majd Lewis Hamiltonnak az éráját folytatni, ő fogja betölteni a helyét. A tehetséggel meg is van hozzá, hiszen fejfej mellett van a két versenyző. Tavaly is meg az idén is. Charles Leclerc ott van, aki hát most az idei évben, tehát arra majd külön ki szeretnék térni, hogy szerencsétlen srác, akármilyen esemény történik a pályán, szabad edzés, időmérő edzés, verseny, tehát olyan arccal jön ki nyilatkozni oda hozzátok, mint akit most visznek a kivégző osztag elé. Tehát egyszerűen borzasztó.
Hát minek körül ilyen szerencsét? Hát,
na igen, erre majd azért térjünk ki. Ott van például Lando Norris, aki a nem túl acélos McLarennel továbbra is blélirozik, igaz, most sokkal nehezebb lehetősége van pontot szerezni, mint eddig bármikor tette. Tehát ott van rengeteg fiatal tehetség, de viszont abban tökéletesen igazad van, konfrontálódhatnak azzal a helyzettel, amikor mondjuk kapnak egy lehetőséget, hogy figyelj, a Red Bull pilóta társat keres Max Verstappen mellé. Ezek közül a fiúk közül mindegyik szerintem azt mondja gondolkodás nélkül, hogy oda megyek, ide nekem az oroszlánt, oda megyek és leverem, mint vaka poharat. Mert ugye mindegyik tudja magáról, és az előzetesen mutatott teljesítményei és eredményei alátámasztják azt a gondolatokat, hogy igen, na én most majd képes leszek. Az egy más kérdés, hogy utána konfrontálódnak a valósággal, amikor szembe jön velük a valóság, és arcul csapja, hogy lehet, hogy ideig azt hittem magamról, hogy tök jó vagyok, de lehet, hogy mégsem vagyok ilyen jó. Lásd például Sebastian Vettelt, ahogy 2018-ban tulajdonképpen megtört, igaz az általa elvétett hiba miatt is, de utána azzal, hogy jött egy Charles Leclerc, és tulajdonképpen azt lehetett kifele is látni, hogy elbizonytalanod, hogy basszus, lehet, hogy én mégsem vagyok ennyire jó.
Ez ebben az a nehéz, hogy minden versenyző életében elérkezik az a pillanat egyébként. És minden versenyző életében, amikor megérkezik egy nagyon nagy új fiatal tehetség, akkor ez egy nagyon, hogy mondjam, ez egy nagyon igazságtalan pillanat a versenyzőknél, mert ő csak veszíthet ezen. Gyakorlatilag csak veszíteni tud ezen a sztorin, a fiatal versenyző meg csak nyerhet. Ha megtámadja, tehát hogyha neki megy az idősebb versenyzőnek, és nem sikerül, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy megpróbálta, de hát azért a világklasszis is nem lehet megvenni. Tehát nem sérül akkor át az új versenyző, viszont az idősebb versenyző sem akkora eredményként éri azt meg, hiszen azt fogják mondani neki, hogy hát persze, hogy levert, tehát ő az öreg. Most ha fordítva történik, és az új versenyző legyőzi a régit, akkor azonnal kiállítja a jóindulatú Forma 1-es közönség a halotti bizonyítványt a csúcsversenyzőnek, hogy na, igen, eljárt fölötte az idő, jön a fiatal, és azonnal az egekig magasztalja az új tehetséget. Tehát, hogy gyakorlatilag igazán nagyot mindig az újoncok nyerhetnek, de ehhez az kell, hogy tényleg újoncan nagyon jók legyenek. Erre azt tudom mondani, ugye, hogy Lewis Hamilton, Fernando Alonso. Hát, hogy az egy nagyon jó példa volt. Az egy nagyon jó példa volt arra, hogy megérkezett Hamilton vérszomjasan, tehetségesen, és abszolút egy szinten autózott Fernando Alonsoval. És ebben meg is kezdődött azonnal a pályán kívül is a háború. Tehát abban a pillanatban már mentek a itt fúrunk, ott fúrunk, itt csalunk, ott csalunk sztori, mert hogy annyira durván elindult ez a sztori. Tehát visszatérve a kérdésed elejére, hogy a Red Bull, igen, tehát Leclerc, hát persze, mehetne oda Leclerc, mehetne oda a Norris, mehetne oda mindenki, de egyébként most, hogy így, ezt így elmondtad, így jobban belegondolva ebbe, tény, hogy ez egy picit árnyalja azt a kijelentésemet, hogy vajon kimenne oda, mert pont azért, mert ezek a srácok fiatalok, ezek a srácok baromira elhiszik, hogy meg tudnak venni bárkit, és ezt nagyon szeretem.
Erről beszéltem.
Tehát, hogy én, még ha nem is igaz, tehát én nem feltétlenül tudom elképzelni, hogy például Lando Norris nagyon elgyepálna a Max Verstappent, de ő viszont igen. És ezt tudjuk, hogy valamit elhinni, az plusz 20% teljesítmény. Úgyhogy ilyen tekintetben izgalmas lehet. Közben az jutott eszembe, miközben felsoroltad ezeket a srácokat, hogy milyen vicces, hogy ők mind gamerek.
Igen, igen, igen.
Tehát, hogy nincs az új generációban, már nincs olyan versenyző nagyon, aki a rendes, gokártos pedigrével jött a Forma 1-be. Mindenki már kőkeményen a PlayStation generáció, és persze emellett elkezdtek gokártozni idővel, de hogy még 30 évvel ezelőtt ezek a versenyzők a futamok között ittak, drogoztak, szexeltek és buliztak, addig most ott ülnek, és online nyomják egymás ellen ugyanúgy a versenyeket. Nem is értem egyébként. És ugye nézik a neten is, meg tudjátok a Twitch-en nézni, meg tudjuk a Twitch-en nézni őket, meg mit tudom én, tehát, hogy szóval nagyon vicces ez az állapota most a formájnak. És egyébként szerintem ezért is népszerű többek között újra, mert megtalálta ezt a fiatalabb generációt is.
Annyit emlegettük a Lewis Hamilton nevét, evezzünk át egy kicsikét a Mercedeshez, jó?
Na,
azért jó, gondolom, hogy kicsikét álljunk meg itt Lewis Hamiltonnál is, mert talán ezen a héten a Száva Nagy Zsolt írt egy zseniálisan jó bejegyzést a M4 Sportnak a Facebook oldalára, és ő...
Száva Nagy Zsolti mindig zseniálisan jó.
Ez egyértelmű, az egyértelmű. Egyetlen egy gondom bajom van vele, hogy mindig fűzöm arra, hogy egyszer egy podcast beszélgetést csináljunk, mert nagyon-nagyon jó írásai vannak, de egész egyszerűen nem... Hát ő az a fajta ember, aki nem szívesen nyilatkozik, viszont a gondolatait nagyon-nagyon jól meg tudja fogalmazni írásba, és az tényleg rendkívül méreható, és tényleg elgondolkoztatja az embert, hogy na ebbe lehet valami. Visszatérve a Zsoltinak a bejegyzésére, ő azt boncolgatta, hogyha nem tudom, hogy észrevettétek-e, kedves Forma 1-es rajongók, de Lewis Hamilton az idei évben rendkívül megváltozott, talán most jött el az ideje annak, amikor látjuk ki, rajta is, hogy igen, ő ezt a 2021-es utolsó évadzáró, utolsó körébe történt dolgokat, ezek, ami rettenetesen fáj neki. Ezt most ő már nagyjából feldolgozta, és megváltozott, és újra tud koncentrálni. Nézzük meg kifele, ahogy viselkedik, ahogy pátyolgatja például a csapatot, ahogy például pátyolgatja a George Russell. Tehát most már egy teljesen más Lewis Hamiltont látunk. Igaza van a Zsoltinak?
Szerintem először is aranyszabály, hogy Zsoltinak mindig igaza van.
Igen.
majd belezsarolom, hogy egyszerűen jön be egy podcastba.
Kérlek. Egy, akkor egy hármas beszélgetésbe legalább.
Olyankor meg nekem van mindig igaza. De hogy Zsoltinak mindig igaza van. Én inkább azt gondolom, hogy Lewis Hamilton ebben az évben kezdi el először elhinni, hogy ez az autó még tud világbajnokságot nyerni neki. És ez őt rettentően elkezdte motiválni. Rettentően elkezdte motiválni. Lewis Hamiltonnak olyan autója kell, hogy legyen, ami alkalmas futamgyőzelmekre, és hogyha ilyen autója van Hamiltonnak, akkor ő tényleg szárnyakat tart. Tehát nála meg ez a plusz 20%. Tehát Hamiltonnak is az a fantasztikus szuperereje, hogy ő is annyit hoz ki az autóból, amennyit senki más. Biztos vagyok benne, hogy abban is van igazság, igen, hogy feldolgozta. Hogy elengedte, hogy már a múltban van ez az egész sztori, és megértette, hogy kénytelen tovább lépni. Tehát kénytelen tovább lépni, mert az a világ nem állt meg, a világ is tovább lépett, ő is tovább lépett, úgyhogy ilyen tekintetben Lewis Hamilton, én azt látom rajta, és azt a fajta jókedvet látom rajta, amit egyébként sok-sok éve nem láttam, és nagyon örülök, hogy ez a fajta jókedvű Hamilton tért vissza, hogy ő tényleg készül a 8. világbajnoki címére. Neki mondtak valamit, vagy tud valamit, vagy érez valamit, ami hosszú távon azt biztosítja, hogy meg tudják fogni a Red Bullt. Én nagyon remélem egyébként, hogy ez így van, mert szükségünk lenne egy ilyen izgalmasabb világbajnokságra jövőre például.
Hát a 2021-et pont tegnap voltam egy kedves barátomnál, és miközben grilleztünk, addig ővel, hát ugye nyilván ő is Forma 1 rajongó, én is az vagyok, és pont arról beszéltünk, hogy a 2021-es szezon az talán az egyike, a legizgalmasabb szezonok egyike, és hogyha majd valamit majd a jövőben meg kell filmesíteni, hogy először ugye ezt az 1976-os Niki Lauda James Hunt párharcot filmesítettek meg, előbb-utóbb ez a szezon is megfilmesítése kell, hogy kerüljön, mert egyszerűen annyira fordulatos és annyira izgalmas volt, és tekintve az idei évet, valljuk be őszintén, nagyon-nagyon szükségünk lenne nagyon gyorsan egy ilyen izgalmas szezonra, hogy ne legyen az, hogy akkor ideig azért ment a nyavajgás, hogy jaj, a Mercedes, és most pedig az van lassan, hogy jaj, a Red Bull.
Ja, persze. Egyébként ez még nem hivatalos, de neked megsugom, mert csak így magunk között vagyunk, hogy legkisebb információim szerint azt a filmet, amit Brad Pitt és Lewis Hamilton készít a Forma 1-ről, azt nem fogod kitalálni, hogy hol forgatják.
Hungaroring?
Bizony.
Na.
Úgyhogy már azt is tudom, hogy kik dolgoznak benne, de ez még nem hivatalos hír, úgyhogy ezért érdemes a GP Shopnak a podcastját hallani, mert itt hallottátok először, de én már most szólok, hogy azt itthon fogják forgatni nálunk. És hát hol is forgatnák, könyörgöm egyébként. Hát, hogy ennél kevés jobb helyszín van egy Forma 1-es film forgatására, ezt már a 90-es években Sylvester Stallone is tudta. Úgyhogy ez a film itt fog forogni, és igen, Én azt gondolom egyébként, én azt kiszoktam merni jelenteni, hogy az volt minden idők legizgalmas a Forma 1-es szezonja.
Egyetért.
Tehát sokan óvatoskodnak, és ugye, és mindig hozzá szoktam tenni, hogy és milyen érdekes, hogy úgy volt a legizgalmasabb szezon, hogy az volt az utolsó szezon még a régi szabályokkal, amiket azért dobták el, mert hogy majd izgalmasabb lesz utána a Forma 1. És mekkora fricska ez a Forma 1 részéről, nem? Mármint, hogyha egy öntudata lenne ennek a sportnak, akkor mekkora fricska, hogy igen, megváltoztatjátok a szabályokat, nézzétek csak, akkor megmutatom, milyen izgalmas tudok lenni ezekkel a szabályokkal is, és utána jön a hullaszak két évig. Egy másik domináló csapattal.
Ezt a mondatot mondta konkrétan szó szerint Adrian Newey. Nem, hát megint épített egy olyan autót, egy koncepcióvált, egy szabályváltoztatáskor, amikor megint tudott egy elképesztően domináns autót építeni, ahogy ez például megtette 1998-ban az akkor nyüglődő McLarennel, jött egy szabályváltoztatás, máshogy kell építeni az autókat, barázdálgumig, stb. És utána egyszer csak a McLaren a harmadik erőből első erőd lett, és hát tényleg csak Michael Schumacher kvalitásainak köszönhetően volt megszorongatva egyáltalán a McLaren, igen. Vagy például akkor a már korábban említett 2009, ahol csak az évad közepére tudták legyártani azt a dupla diffúzoros megoldást, amit a rákövetkezendő évben viszont már tökélyére fejlesztett Adrian Newey, és onnantól megint Sebastian Vettel került ugye a nyerő szériába, és a Gugino-ba megnyert 4 világbajnoki címet, és ugye most az előző koncepcióváltásnál, ugye 2014-ben, ott viszont ugye már háttérbe vonult, ugye ő egy kicsikét szeretett volna másmire koncentrálni, és akkor ugye ment a vitorláshajókat tervezni, de most megkérték, hogy figyelj Adrian, gyere már vissza, megint itt van egy koncepcióváltás, Adrian visszajött, tervezett egy autót, és hülyére vernek vele mindenkit, amihez kell egy olyan pilóta, aki a hülyére veréshez egészen konkrétan képes.
Igen, azt hiszem a következő szabályváltás, amikor a Forma 1 újra meg akarja reformálni önmagát, akkor szerintem az első mondatnak annak kell lenni, hogy Adrian Newey nem tervezett autót.
Ezt akartam így is mondani.
Ezen az első mondat, és akkor már is mindenki sokkal jobb helyzetben lesz, mert egyelőre akárhányszor tényleg megpróbálnak egy új koncepció felé elindulni, jön Adrian Newey, az bom.
Vagy ahogy gyerekkorunkban fociztunk, hogy akkor azt mondtuk, hogy ha valaki nagyon ügyes volt a fociba, de hogy mi egyel többen lehetünk, mert nálatok ott van az XY. Igen,
pontosan. Úgyhogy ez egy ilyen sztori. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy pár év múlva hol leszünk, és pár év múlva ez majd hol tart. És egyébként, ha filmet kell csinálni, akkor pedig igenis csináljanak a 21-ből, de akkor viszont nem kellene most elkezdeni, akkor meg kéne várni, hogy még új számítan nyerje egy 8-at.
Igen, mert
úgy lesz happy end. Lewis Hamilton, ahogy a Matrixban mondják, elkezdte elhinni.
Így van.
Úgyhogy nagyon fontos, hogy Lewis Hamilton újra higgy el, mert abból az egész sport profitál, hogyha Lewis Hamilton újra elhiszi.
És hogyha még egy harmadik pilóta is beszállna ebbe a buliba, az mekkora nagy fordulat lenne, és mennyire kilennénk szolgálva ezáltal a sport után, és a harmadik pilóta alatt pedig nem mást értek, mint Fernando Alonso, aki az idén továbbra is zseniális, és elképesztő, hogy ez a srác 40 pluszosan, hogy mit tud letenni az asztalra és a versenypályára. Zseniális a csávó.
Nagyon. Hát jó a mese. Már róla meg én posztoltam egy fantasztikusat. Egy
na idéz.
Az, ott a lényeg, hogy Alonzónak azért szurkolunk, mert Alonzó mind mi vagyunk. Tehát Alonzó az összes happy end, leghappy endjebbje lenne, hogyha ő tényleg nyerne futamot is, meg esetleg világbajnokságot is. Hát a szerencsétlen Monte Cristo grófja, aki elmegy és megszenvedi a világát, és utána visszajön és megver mindenkit. Tehát az összes az én drága 16 éves fiam mondta, hogy az összes Rocky film erről szól. Igen. Az összes létező Rocky film arról szól, hogy jön, nagypofája van, megverik, agyonverik, rájön, hogy hiba volt, edz, és újra nyer. De már nem csak a Rockyk szólnak erről, már a Creedek is erről szólnak.
Igen.
Már a Michael B. Jordan-esek is megverik, újra jön, megint nyer. Tehát ez a legalapvetőbb történet az ember fejében, az igazság és a hogy helyreállnak a dolgok, és Fernando Alonso győzelme, ez egy ilyen helyreállnak a dolgok érzést keltene mindannyiunkban, és ebbe az irányba egyszerűen húzunk mind. Tehát ez az emberi lélek legalapvetőbb vágya, a happy end felé menni, és az egész filmipar erre épül, ugye, hogy egy happy end felé menjünk, persze kivéve David Fincher egy hét alkotásra. Egy-két olyan filmet, ami után embertölni van kedvünk, de hogy igen, Fernando Alonso fantasztikus lenne, hogyha bekerülne harmadik tagként ebbe a körbe. Tehát egy ilyen Verstappen, Hamilton, Alonso világbajnoki küzdelem. Ez az a baj, azt mondom neked, ez túl szép, hogy igaz legyen, de mégis, hogyha most ránézek a Forma 1-re, akkor azt mondom, hogy van reális esély.
Igen. Az abszolút zsötem lenne, tehát az hát abszolút zsötem, tehát az teljesen
jó. Na akkor elmennék el ilyetűzérnek azonnal.
Egyébként elmondom neked, hogy én azt gondolom, hogy Fernando Alonsónak ez az újravirágzása, ez valahol szerintem, aki szerelmes igazán ebbe a sportba, az valahol mélyen szerintem most mindenki Fernando Alonso rajongó. Pont az, amit te mondtál. Tehát, hogy ez, ami alátámasztja. És amiért még inkább imádható a srác, hogy annyira és egyébként szerintem ezt ő tudatosan is használja, mert egy rendkívül ravasz róka, azért azt tegyük hozzá, hogy, és nagyon ügyesen tudja használni a médiát, hogy azon kívül, hogy az ő harca az ugye megtestesül a versenypályán mutatott teljesítményével, és végre a teljesítmény eredményekbe is mutatkozik, mert szinte állandó résztvevője a díjkiosztó ceremóniákon a dobogó második vagy harmadik fokán, de az, amiket még ezenként kívül csinál, hogy a Team Radio-ba odaszól, hogy figyeljetek, Lance Strollnak mondjátok meg, hogy itt és így csinálja, stb. Láttam a kivetítőn, ha gond van, oké, itt vagyok, segítek, nem előzöm meg, stb. Vagy például, amikkel rögni szoktam mostanában, hogy amíg vár az interjújára, virágokat szagol, és ez csináljon versenyre. Tehát egyszerűen elképesztő a srác. Ez mennyire tudatos egyébként szerinted az, amiket ezeket használ?
Szerintem rendkívül. Tehát szerintem Fernando Alonso is másodvirágzását éli. Tehát újra közelében van a világbajnoki címnek, újra futamgyőzelmekért mehet. Nagyon élvezi Alonso ezt. Nagyon élvezi, és hála Istennek, ha Alonso élvezi, amit csinál, akkor mi is élvezzük, amit csinálunk. Tehát, hogy velünk is egészen más stílusban beszél, és hogy elképesztő jó dolog. Elképesztő jó dolog most egyébként a Forma 1 riporternek lenni pont ezért. Tehát ebben az évben különlegesen jó, mert mindenki olyan nyitott, és olyan laza, és annyira élvezi, amit csinál. Tehát Verstappen élvezi, hogy világverő, Hamilton élvezi, hogy jobb az autója, és nyerni tud majd vele, remélhetőleg. Alonso élvezi, hogy ő még közelebb áll a győzelemhez, és érzi, hogy jó irányba ment az Aston. Tehát egyedül csak szegény Ferrari-sok vannak megint a rossz oldalán a mikrofonnak, de hát náluk meg ezt már megszoktuk. De erre már nem akarok beszélni, mert egy podcastban múlt héten is azt találtam mondani, hogy Kimi Räikkönen világbajnoki címe óta a Ferrari nem tett le az asztalra értékelhető Forma 1-es eredményt, és a tifoszi vörös szívű rajongói azóta is a véremet kívánják, mert hogy hát azóta hány második helye volt már a Ferrari-nak.
De második helye volt.
Igen, tehát hogy majdnem sikerült világbajnoki címet nyerni. Köszönjük szépen. Szóval azért óvatosan, mert a Ferrari rajongók egyből leszakmai szakmaitla, na hát ezt nem tudom ki.
Kiköpödés, majd összerakja mindenki, hogy én is ezekből korábban mondtam.
Igen, tehát hogy egyből leszakmaitlanoznak, hogy azt mondják, hogy nem értesz semmihez, mert azt mondtad, hogy a Ferrari nem jó. Hát pedig a Ferrari jó, hát dehogy jó. És akkor erre vesző, és idéznék egy webvideóból a 90-es évek közepéről, hogy dehogy jó, de mindegy. Szóval, hogy most jó dolog a Forma 1-ben dolgozni, és azért jó dolog, mert bár dominál egy csapat nagyon, az ezt kiegészítő történetek és sztorik, azok kárpótolnak mindenért minket. Hát van miről beszélni, van mit figyelni, van sztori az F1 mögött, és ez szerintem nagyon fontos ebben a sportban.
Ezt te így látod, ezt én így látom, és abszolút egyetértek veled, de a mainstream, azt szerinted az így látja? Mert ugye ők ugye úgy vannak beállítva, hogy vasárnaponként délután leülök a tévé elé, és én akarok egy jó dolgot látni, de én csak azt akarom látni, amit láttatnak velem a tévébe, tehát az a délután 3-tól 5-ig időszak, sem előtte, sem utána nem nagyon foglalkozok az egész Forma 1-jel, de én azt akarom, hogy amikor leülök a tévé elé, akkor az én általam favorizált csapat vagy pilóta, és döntő többsége, hogy inkább csak pilótákat szeretnek az emberek, kevesebben vannak azok, akik egy csapat mellett tartanak ki pilótától függetlenül, de én azt akarom, hogy most engem szolgáljanak ki, és hogyha engem nem tudnak kiszolgálni az én szórakoztatásomba, akkor dögöljön meg a szomszédnak a lova is.
De ilyen szurkolók mindig vannak.
De mi vagyunk a marginális kisebbség?
Nem hiszem, hogy mi lennénk a marginális kisebbség. Ne felejtsük el, hogy szerintem azért ennél jobban átlátja a közönség is a Forma 1 működését. Én szeretném ezt hívni. Uh-huh. Most leszámítva a két végletet. Tehát nyilván van az a véglet, aki csak Lewis Hamilton győzzön, vagy különben megölök mindenkit kategória, és akkor természetesen be lehet helyettesíteni bármelyik versenyző nevét. Tehát csak a Ferrari, tehát van ez a kategóriás rajongó, és van a másik kedvencem, akik olyan szinten szakértők, hogy képtelenek elviselni, hogy vannak emberek, akik nem azért nézik ezt a sportot, hogy a négyes kanyarban, a bal hátsó gumiban a guminyomás csökkenést a hőfelmelegedés arányában értelmezzék, és hogy tehát, hogy mindig oda jönnek hozzám emberek, és akkor elkezdünk beszélgetni, és akkor hamar összerakom fejben, hogy ők melyik rajongói ennek a sportnak, és nagyon, nagyon szeretem a teki rajongókat is, amikor beszélgetek velük, akkor tök jól elbeszélgetek velük, de amikor például ilyen kommentelők, és akkor a hat oldalt ír arról, hogy felháborító, hogy nem vetted észre, hogy a hátsó szárnyon a jobb alsó kis vonalnál a vortexek úgy generálódtak, hogy hát az egyértelmű volt, hogy nem fogja tudni bevenni ezt a kanyart. És hogyha egy kicsit is tisztában lennél a munkáddal, akkor tudnád, hogy a Venturi csatornáknál az a hajlás az 17%-kal balra húz, és ebben az esetben nem lehet olyan nyomatékkal megfordítani a kormányt, hogy olyan tapadást vigyen át a kanyarban ez a versenyző, ami a dőlésszöggel együtt kiadja azt az együtthatót, ami miatt meg tud. És tudod, és így állsz, és így, ó Jézusom!
Ez egy technikai pornó.
Igen, tehát és vannak rengeteg ilyen van, és nagyon cukik, de hogy nálam azért alapvetően az első számú kritika pont az én munkámmal kapcsolatban az, hogy nem vagyok elég szakmai. És mindenkinek el szoktam mondani, hogy pontosan ez a célom. Tehát, hogy engem nem érdekelnek a vortexek, meg a guminyomás se.
És ezért van ott a közvetítésben a Weber Gábor, meg a Mihály Norbi, mert ők ehhez értenek.
Pontosan, tehát ők rajtuk kérjék számon ezt. Rajtam meg kérjék számon azt, hogy mennyire jön át, hogy milyen hangulatban van más szerszlappen a futam után. Szerintem most minden tekintetben jó helyen van a Forma 1, leszámítva egyébként egy-két olyan belső problémát, amiről nem ebben a műsorban fogunk beszélni, de majd egyszer beszélhetünk arról is. De hogy minden tekintetben jó helyen van a Forma 1, most gyakorlatilag Forma 1-et csinálni az olyan, mintha nyomtatóval nyomtatnának pénzt. Tehát elképesztő mennyiségű pénz jön a Forma 1-nek, a újabb és újabb pályák jelentkeznek, tehát most nagyon megy. Meglátjuk, hogy a versenyzők és a sztorik mennyire idomulnak ehhez a következő 3-4-5 évben, és mennyire tud ez még izgalmasabb lenni, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem izgalmas idén, ami teljesen reális, akkor mennyire tud ez izgalmasabbá válni.
És hogyha már idomulásról beszéltél, korábban említettem, és mindenféleképpen szeretném, bár most már a beszélgetésünk vége felé járunk, de mindenféleképpen szeretnénk, hogyha még egy negyedik pilótáról is azért beszélgetnénk, és ez nem más, mint Charles Leclerc, amit korábban ugye mondtam, hogy szerencsétlen srácnak az egész évben olyan a tekintete van, amikor kiáll oda elétek nyilatkozni, mint akit most visznek ki, el a kivégző osztag elé, és akkor még az utolsó szó jogán elmondja azt, amit el kell mondani, elviszik és lelövik. Tehát, hogy mennyire nagy a baj a Ferrari-nál, azt nagyjából ugye látjuk a teljesítmény szinten, de emberileg mekkora lehet az elveszettség egy Charles Leclercben?
Hát ez egy jó kérdés.
Elvesztette a hitét a Ferrari-ban?
A Ferrari-ban biztos. Én nem tudom elképzelni, hogy ennyi év után még mindig hinne benne. Ne legyen igazam, és térjenek vissza. És ő mindig elmondja egyébként, hogy nem vesztette el a hírét a Ferrari-ban, de hát most az hogy néz neki, ha azt mondaná, hogy de?
Hát meg nem is mondhatja ezt, hát ő a munkaadója. Tehát, hogy...
Persze, tehát hogy ezt nem lehet mondani. Fogalmazunk inkább úgy, hogy én elvesztettem volna már a hitemet a Ferrari-ban ezek után. És nem csak a saját karrierem miatt, hanem megnézném, hogy előttem még hány világbajnok hasaltott el.
Hát igen, mert erről csináltunk mi is egy mémet, hogy most már megértettem, hogy miről beszélt Fernando Alonso, Kimi Räikkönen és Felipe Massa. Nem, hogy igazából még azt szerettem volna megkérdezni, hogy nem lehet az, hogy most állt össze a matek a Charles Leclerc fejébe, hogy egy jó csapatnál vagyok rosszkor, nagyon szívesen elmennék innen, mert nyilván ő is szeretne nem csak futamgyőzelmeket elérni, hanem világbajnoki címeket. Na jó, de hova? Mindenhol teltház van, ahol valamennyi lehetőségem is lenne. Úgyhogy nekem nincs más dolgom hátra, mint hogy vagy innen megyek nyugdíjba, vagy innen megyek nyugdíjba, vagy innen megyek nyugdíjba.
Igen, mert bizonyos tekintetben, hogy a Ferrari-nál nincs feljebb ebben a sportban, mint versenyző. Mármint, hogy mint csapat, és mint versenyzői karrier. Tehát ez egy nagyon nehéz dilema, hogy meg akarom, nem is tudom, hogy ezt hogy tudnám egy másik élethelyzetre lefordítani, hogy megveszem a legjobb tévét, vagy a legdrágább, vagy legelismertebb tévét, de hogy igazán jó élményt szeretnék, ahhoz egy kevésbé elismerthez kéne elmennem. Tehát egy kevésbé ismert tévét kéne inkább vennem, mert az jobban passzol ahhoz, amit én szeretnék. Szóval, hogy szóval ez egy nehéz kérdés, és hogy tényleg a Ferrari-nál világbajnoki címet nyerni, az mindennek az alfája és az omegája. És ebből nagyon nehéz lehet feldolgozni, hogy az egyik megvan, és a másik meg nincs.
Nem lehet az, hogy kicsikét valahol Fernando Alonso-nak kell lenni, hogy értékelni tudja el egy második helyet? És hogy másmilyen képpel menje egy második helyen nyilatkozni, mint ahogy mondjuk mész egy Ferrari második helyen nyilatkozni?
Nyilván sokat segít, hogyha úgy megkínoz az élet szakmailag, mint Fernando Alonso. Tehát, csak hát ezt ki akarja végigjárni.
Ő végigjárta, tehát ő végigcsinálta, mert megtette volna azt a McLarennél, és hogy gyerekek, ez a GP2 engine, ez van, ezt tudjuk, tudjátok mit, csináljátok nélkülem, szevasztok, elmegyek Le Mansba. Meg megiszok, mit tudom én, 6 viszkit egy jachton is, mert van annyi pénzem, hogy ha azt mondom, hogy holnap lemegyünk, mit tudom én, Vanuatura, akkor lemegyünk Vanuatura, fölszedek, mit tudom én, 36 csajt, és azokkal együtt a srácokkal elbulizunk, és akkor tök jó, és akkor holnap meg fölmegyünk, mit tudom én, Alaszkába.
Ja, jó, de Fernando Alonso ehhez kellően makacs volt mindig is. Úgyhogy ilyen tekintetben Fernando Alonso tökéletes karaktere a sportnak egy ilyen történetre. Ezért is áll neki olyan jól. Mert végigcsinálta, megszenvedte. Leclerc nem biztos, hogy végig akarja ezt így ebben a formában csinálni.
És Frederic Vasseur, az tulajdonképpen az tudja azt, hogy gyerekek, most ez a helyzet, ebből kell főznünk? Képes vagyok kifőzni azt a világbajnoki címet ebből a galeriből?
Szerintem Vasseur kellően huncut ahhoz, hogy ezt elhiggye.
Meg tudja csinálni?
Azt nem tudjuk, hogy meg tudja. Eddig mindenki elbukott ott, ahol most ő próbálkozik, de úgy vagyunk vele, hogy higgyük el, hogy menni fog. Higgyek el a Ferrari rajongók, hogy menni fog, és néha tehát ahogy az angol mondja, a legrosszabb óra is naponta kétszer jó időt mutat. Uh-huh. Most, hogy néha a legváratlanabb dolog jön be.
Hát most az a váratlan dolog jön be, hogy elbúcsúzunk. Mert
hát igen.
Most az a váratlan dolog jön be, pedig aztán tényleg rendesen ilyen filozófiai mélységekbe mentünk, ami néha nem árt, mert ahogy szoktam volt mondani már a bevezetőbe is, hogy néha nem árt egy picikét a háttérképet megvizsgálnunk ahhoz, illetőleg az emberi oldalát, mint amit mi kifele látunk, mert akkor talán úgy, ha teljesebb képet kap az ember, akkor valahogy egészen más világításba tudja helyezni a versenyzőket, a rajongott pilóta vagy a csapatnak a helyzetét, illetőleg újra másmilyen oldalról lehet szerelmes ebbe a sportba. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Ez zseniális beszélgetés volt véleményem szerint. Remélem, hogy mások is így gondolják, mert hogyha tetszett a mai adás, akkor légy szíves, bármelyik streaming platformon néztek minket, a Spotify-on, a Deezer-en, a Google Podcast-on, az iTunes-on vagy az Amazon Music-on, tessék rányomni arra a feliratkozom gombra, és akkor várunk mindenkit majd a következő adáskor, és lehet, hogy majdnem sokára lesz megint lehetőségünk Ádám elbeszélgetni, elfilozofálgatni az élet nagy kérdéseiről, a Forma 1-ről. Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, mindig szívesen jövök. Sziasztok!
Köszönöm, szerbusztok, legyetek jók!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor, Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!